Fohászkodjunk, testvéreim! Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk ez alkalommal mai ószövetségi ige szakaszunkból, Zakariás könyve 8. fejezetéből, a fejezet valamennyi 23 verséből. Ezt a hosszabb szakaszt helyet foglalva, ám nyitott szívvel hallgassa végig a gyülekezet.
A seregek urának szava szól. Ezt mondja a seregek ura. Féltem a Siont, nagyon féltem. Nagy haragra indultam, annyira féltem őt. Ezt mondja az Úr, visszatérek a Sionra, és Jeruzsálembe fogok lakni. Akkor Jeruzsálemet igaz városnak nevezik, a seregek urának a hegyét pedig szent hegynek. Ezt mondja a seregek ura, fognak még öreg emberek és öregasszonyok üldögélni Jeruzsálem terein, és mindegyiknek bot lesz a kezében, mert magas kort érnek meg. A város terei megtelnek fiúkkal és leányokkal, akik vigadozva játszadoznak a tereken. Ezt mondja a seregek ura. Bár lehetetlennek tűnik a megmaradt nép számára, hogy ez így lesz, abban az időben, az én számomra nem lehetetlen, így szól a seregek ura. Ezt mondja a seregek ura. Én kiszabadítom népemet napkelet földjéről és napnyugat földjéről, hazahozom őket, és Jeruzsálembe laknak, az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek, valósággal és igazán. Ezt mondja a seregek ura. Legyetek erősek, ti, akik hallottátok ezeket az igéket a próféták szájából akkor, amikor lerakták a seregek ura házának az alapját, hogy felépítsék a templomot. Mert azelőtt nem ért semmit, amit az ember keresett, sem az, amit az állatával keresett. Nem volt biztonságban az ellenség miatt sem a városból kimenő, sem az oda bejövő, mert az embereket egymás ellen indítottam. De most már nem leszek olyan a megmaradt néphez, amilyen azelőtt voltam. Így szól a seregek ura. Mert békességben vetnek. A szőlő megadja gyümölcsét, a föld megadja termését, az ég megadja harmatát, s mindezeket a megmaradt nép tulajdonává teszem. És bár átkozottak voltak a népek között, Júda háza és Izrael háza, én megsegítelek benneteket, és áldottak lesztek. Ne féljetek, legyetek erősek. Mert ezt mondja a seregek ura, bár úgy határoztam, hogy veszedelmet hozok rátok, mert elődeitek megharagítottak engem. Így szól a seregek ura, és azt nem bántam meg. Most viszont úgy határoztam, hogy jót teszek Jeruzsálemmel és Júda házával. Ne féljetek. Ezeket tegyétek. Mondjatok igazat egymásnak. Hozzatok igaz és békét szerző ítéletet kapuitokba. Ne tervezzetek magatokban egymás ellen semmi rosszat, és ne szeressétek a hamis esküt. Mindezt gyűlölöm én, így szól a seregek ura, az Úr. Így szólt hozzám a seregek urának igéje. Ezt mondja a seregek ura. A negyedik, az ötödik és a hetedik és a tizedik hónapban tartott böjt vidám örvendezésé és boldog ünnepé lesz Júda házában. Csak szeressétek az igazságot és a békességet. Ezt mondja a seregek ura. Eljönnek még a népek és a többi város lakói, és az egyik város lakói a másikba menve mondják, gyertek, menjünk el, könyörögjünk az Úrhoz, folyamodjunk a seregek urához. Én is megyek. Nagy népek és erős nemzetek jönnek Jeruzsálembe, hogy a seregek urához folyamodjanak, és az Úrhoz könyörögjenek. Ezt mondja a seregek ura, azokban a napokban tizen is megragadnak a mindenféle nyelvű népek közül, egy júdai ruhája szegélyénél fogva, és ezt mondják, hadd tartsunk veletek, mert hallottuk, hogy veletek van az Isten. Kedves testvéreim, helyünkről felállva, szívünkbe elcsündesedve, imádsággal feleljünk az igére. Urunk, köszönjük neked azt, hogy hozzád folyamodhatunk, és te odafigyelsz ránk. Urunk, van valaki, aki az összes korlátunknál hatalmasabb, valaki, aki nem szégyel bennünket, bár jól ismer. Köszönjük, hogy adtad Krisztust. Vele üzentél, és vele újra állsz készen nekünk üzenni. Kérünk most, hogy igéden keresztül láthassuk meg az örömhírt. És lehet, hogy még nem vagyunk készen arra, hogy meghalljuk, amit mondani akarsz. Sok minden lapulhat mélyen bennünk. Add, hogy legyen bátorságunk szembesülni azzal, amit ezen az Isten tiszteleten, a mostani alkalmon nekünk mutatni szeretnél. Mutasd meg nekünk a hit útját, a beléd kapaszkodó bizalom valódi természetét. Így kérünk, áldj meg minket szent lelked által, s légy itt közöttünk. Amen.
Helyünket elfoglalva, testvéreim, most hallgassuk meg énekkarunk szolgálatát, és így készüljünk az ige hirdetésre. Énekkarunkat külön szeretettel köszöntjük a nyári szünet után, hogy Ura szolgálna közöttünk, és várjuk is őket, és imádkozunk értük. És egyben mindenkit bíztatunk, aki egy picit is szeret énekelni, hogy csatlakozzon ehhez az áldott közösséghez. Hallgassuk tehát az ő szolgálatukat. Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván a megszentelt órában, írva található mai Ószövetség igeszakaszunkban, Zakariás próféta könyve 8. részének 13. versében. Kérem, hogy az ige iránti tiszteletünk jeleként fennállva hallgassuk meg újra ezt a mondatot Zakariás könyve 8. részének 13. verséből. És bár szitok szóként emlegettek titeket a népek, Júda háza és Izrael háza, én megsegítelek benneteket, úgyhogy áldássá lesztek, ne féljetek, legyetek erősek. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket, testvéreim. Megvallom, kedves testvérek, hogy tűnődtem a készülésem során, merjem-e elmondani, hogy ezt a hallott ige verset mai alapigénket, ezt rátok és önmagamra értettem. Egész konkrét ígéretként a jövőre, a jövőnkre nézve. Egyrészt nem fogtok-e megbotránkozni, amikor szólok arról, mit jelent, hogy szitokszóvá, vagy a régebbi fordítás szerint átokká lettünk. Másrészt vajon nem leszek-e nevetség tárgya, ha eltelik bizonyos idő, és tulajdonképpen nem történik semmi. Mert ez olyan hatalmas és súlyos ígéret, hogyha beteljesedik, azt nem lehet nem észrevenni Hajdúböszörményben, sőt akár a környékén. De ha majd bizonyos idő után visszaemlékeztek erre a napra és szolgálatra, akkor még akár mondhatjátok, vagy mondhatják mások, de nagy dolgokat mondott, vagy gondolt a lelkipásztor. Hát ezzel a szorongással és mégis reménységgel hadd osszam meg veletek, hogy igen, én hiszem, hogy ti, hogy mi, szitokszó helyett áldássá leszünk. A kérdés az, hogy vajon merjük-e ezt vállalni hittel, és merjük-e elkezdeni otthon, mert hogy mindjárt jól értsétek, itt nem csak gyülekezeti meg városi méretekről van szó, hanem egészen személyesen a mi egyéni életünkről is. Sőt, onnan indul ki az ígéret megvalósulása. Vállaljuk-e, hogy mindaz, amivel nehezítjük, hátráltatjuk a lelki megújulás folyamatát, az a mi dolgunk és a mi felelősségünk. Vállaljuk-e, vagy áttoljuk ezt a felelősséget másokra, közelmúltra, régebbi dolgokra, átoljuk egy-két emberre, lelkipásztorokra, gyülekezetvezetőkre, bárkire. Hát az Úr megkönyörül rajtunk, hiszem és vallom, hogy nem kell és nem szabad áttenni a felelősséget másra, hanem hittel, reménységgel és őszinte alázattal nézhetünk szembe mi magunk ezzel a kérdéssel. És hihetjük el, hogy ez a zakariási ígéret, amit itt Isten mond a korabeli Izraelnek, ez itt és most is, itt és most érvényben van. Nekünk szól. Az előző vasárnap éppen Zakariás könyvével kezdtünk el foglalkozni, biztosan sokan emlékeztek, és újra visszatér valami itt a 8. fejezetben. Méghozzá itt a 2. vers, amit szintén most a legújabb fordítású Bibliánk szerint idézek, ezt mondja a seregek ura, szánalomra indultam Sion iránt, nagy-nagy szánalomra. Nagy haragra indultam, nyilván valami más miatt és másokért, annyira féltem őt, tudnék a népemet. Mély érzések újra előtörnek Isten szívéből, és ezt közvetíti a próféta. Mert Isten, a mi Urunk, sohasem közömbös az ő népe iránt, testvérek. Sohasem közömbös. Ez a mai ige szakasz és alapigéje bátorítással és üdv ígérettel áll elénk, ahogy a korabeli nép elé odaállt a Krisztus előtti 520-as és 515-ös évek között, amikor végül is elindult és valóban befejeződött a jeruzsálemi nagytemplom újraépítése, felújítása. És ezzel az ígérettel nézhetünk most mi is szembe, ezt mondja az Úr, visszatérek a Sionra és Jeruzsálemben fogok lakni. Akkor Jeruzsálemet igaz városnak nevezik, a seregek urának hegyét pedig szent hegynek. Ezt mondja a seregek ura, fognak még öreg emberek és öregasszonyok üldögélni Jeruzsálem terein, és mindegyiknek bot lesz a kezében, mert magas kort érnek meg. A város terei megtelnek fiúkkal és leányokkal, akik vígan játszadoznak a tereken. Ez azért csodálatos, mert a realitás akkor, amikor ez a profécia elhangzott, egészen más volt. És mégis beteljesedett az ígéret. Ott akkor először a babiloni fogság utáni években, hiszem, hogy itt közben a 21. században is meg lehet ragadni ezt az ígéretet, és hisszük, hogy világméretekben fog beteljesedni, amikor az Úr Jézus felállítja az ő királyságát. Talán az úgynevezett ezer éves birodalom idején, ez egy nagy kérdés, hiszen a Biblia magyarázók sok kérdést tesznek fel, hogy vajon ez egy konkrét földi királysága lesz-e az Úrnak, vagy inkább egy szimbolikus, ami előre utal, de azt bátran állíthatjuk, hogy ez a fajta békekorszak és békességes, csodálatos üdvidő be fog következni legkésőbb az újjáteremtett világban, az új égen és az új földön. De minket nyilván most az érdekel és érint leginkább, hogy mi történik velünk itt és most és a közelgő években. A játszadozó gyerekek és az idilli kép erős kontrasztban állt, ahogy utaltam rá, a jelen valóságához képest. Múlt vasárnap is elhangzott, idézzük fel, hogy amikor a perzsa uralkodó végül is megengedte a hazatérést a foglyok számára, akkor körülbelül 50 ezer júdeai tért haza Krisztus előtt 539-ben. De a gyerekes családok és az idősek nem mertek útra kelni. Több okból sem. Egyrészt azért, mert körülbelül 1500 kilométert kellett megtenni, részben gyalog, esetleg szekéren vagy teveháton. Ugyanakkor teljes gazdasági és politikai bizonytalanság felé kellett elindulni. Így, amikor Zakariás is megérkezik végül haza ezzel az 50 ezer főnyi csapattal, közösséggel, akkor közöttük nincsenek gyerekes családok, és nincsenek idősek. Éppen ezért olyan hangsúlyos ez a profécia, amit rábíz Isten, hogy de nekem az a tervem, hogy a tereken gyerekek fognak játszani, és meg fogtok idősödni, és megéritek az öregkort, és lesz újra minden generáció a gyülekezetben, azaz az Isten népében. Így talán jobban értitek, hogy amikor elhangzik a profécia, az ígéret, akkor nagyon hihetetlen. Akkor nagyon úgy tűnik, hogy ez csak valami álom, ez csak valami mesebeszéd. De hangsúlyozza a prófétán keresztül az Isten igéje, így szól a seregek ura, 6. verset idézem, bár lehetetlennek tartja a megmaradt nép, hogy ez így legyen abban az időben, az én számomra ez mégsem lehetetlen. Így ragadjuk meg az ígéretet ma is, testvérek, amit Isten ránk bíz ezeken a mai igéken keresztül. De szembe kell azzal nézni, hogy bizony vannak párhuzamok a mindenkori Isten népe és a mi életünk és gyülekezetünk között. Mert itt az sem rejti véka alá Isten Zakariáson keresztül, hogy szitokszóvá lett Jeruzsálem. Átoknak is lehet fordítani, de a legújabb fordításunk így adja vissza, szitokszóvá lett Jeruzsálem, illetve Izrael egésze. Átok formulává. Ezt körülbelül úgy képzeljétek el, hogy így beszéltek az emberek, amikor eszükbe jutott valami nehézség, vagy valakinek rosszat akartak, akkor körülbelül ezt mondták, omolj össze, mint Jeruzsálem, vagy pusztulj el, mint Izrael. És mindezzel egyébként Isten előre megfogalmazott tanítása valósul meg, mert elmondta, már Mózes 5. könyvében rögzítette a 28. fejezetben, hogy ha nem hallgattok rám, ha a saját fejetek szerint éltek, ha nem bíztok bennem, akkor bizony fogságba juttok, és idézem, elborzadva, példálózva, maró gunnyal fognak emlegetni azok a nemzetek, amelyekhez elhajt majd téged az Úr. Ez teljesedett be itt Zakariás korában, illetve már a babiloni fogság alatt. És ugyanezt erősíti meg talán még súlyosabb szavakkal Jeremiás próféta, amikor a könyve 24. részének 9. versében ezt írja. Elrettentő példává teszem őket a föld minden országa számára, szitokszóként, átkaikban példálózva, maró gunnyal fogják emlegetni őket mindenütt, ahová csak szétszórom őket. Hadd kérdezzek valamit, amire csak a legbelsőtökben válaszoljatok, mit gondoltok? Lett már szitokszóvá a kálvintéri gyülekezet? És még inkább válaszoljatok magatokban, ahogy nekem is kell. Lett már szitokszóvá az én egyéni életem? Egy példát hadd mondjak el, hát ha valaki még nem ismeri, megtörtént eset. Egy vidéki gyülekezetbe érkezett egy új lelki pásztor, és nagyon nem mozdult semmi sokáig, és egyszer megimádkozva a következőt csinálta. Meghirdette egy istentiszteleten, hogy a jövő vasárnap felravatolozzuk a gyülekezet halottját, aki miatt nincs élet ebben a faluban és ebben a közösségben. Hát nagy izgalommal gyűltek össze az emberek, jóval többen, mint szoktak, és valóban ott volt egy koporsó a templom közepén. Elhangzott az igehirdetés, és a végén mindenki megnézhette a gyülekezet halottját. Kinyitották a koporsó fedelét, és a gyülekezet szépen sorba kiment, belenézett, és azt mondta nekik a lelkész, testvéreim, mindenki eldöntheti, amikor belenézett, menjen ki a templom egyik ajtaján. És úgy gondolja, hogy van még itt dolgunk egymással, és úgy gondolja, hogy van jövője ennek a mi gyülekezetünknek, az jöjjön vissza a templom másik ajtaján. És mi történt? Valóban végigvonultak, belenéztek a koporsóba, megdöbbentek, aztán szépen visszasonfordáltak a másik ajtón. Mi volt a koporsóban, testvérek? Egy tükör. Mindenki láthatta a gyülekezet halottját. Nagyon nehéz ezt, testvérek, de maró gúnnyal igenis miattunk tudják emlegetni az Isten népét. Maró gúnnyal fognak emlegetni titeket, ezt mondja a profécia, és ennek kettős értelme van, ahogy a Róma 2.24-ben Pál is írja. Egyrészt így mondja, bizony miattatok gyalázzák Isten nevét a népek között, mert egyrészt azt is mondják, hogy na hol van a ti híres istenetek, hol van a nagy szabadítótok, mert sokszor nem látszik semmi, vagy alig-alig valami. Milyen hatással vagyunk mi a városra? Ez az egyik jelentése, ahogy Pál idézi Ézsaiás könyv 52. részéből az 5. verset. Na hol van a ti nagy szabadítótok? Hol van a ti híres istenetek? De egy másik értelemben is használja az apostol, ez pedig, hadd idézzem szó szerint, ennek már sokkal inkább erkölcsi értelme és üzenete van. A Róma 2.21-től hallgassátok, így ír. Ha tehát mást tanítasz, önmagadat nem tanítod? Aki hirdeted, ne lopj, lopsz. Aki azt mondod, ne paráználkodj, paráználkodsz. Aki utálod a bálványokat, templomrabló vagy. Aki a törvénnyel dicsekszel, törvényszegéseddel meggyalázod Istent. Bizony, miattatok gyalázzák Isten nevét a népek között, amint megvan írva. Kedves testvéreim, ahhoz, hogy szitok szóból áldással lehessünk, szembe kell nézni az előbbivel. Nagyon kellemetlen, nagyon kínos és nagyon megalázó. De másképp nem megy. Se nektek, se nekem. De be fog teljesedni, amit már az első részben olvashattunk Zakariásnál a múlt vasárnap. Térjetek meg hozzám, így szól a seregek ura, és én is hozzátok térek. Talán segít felidézni, ott mi mindent mond az ige, ha a múlt vasárnap ige hirdetést visszahallgatja valaki az internetről. Kiálltunk-e ezért őszintén? Készen vagyunk-e rá? Mert a saját életünkben, ha őszintén belenézünk, így talán nem mondjuk, de lettünk már szitokszóvá. Lettem már szitokszóvá. Amikor úgy megbántottam valakit a családból. Amikor úgy viselkedtem a feleségemmel. Amikor valóban egy mély megvetést provokáltam ki a szívéből, vagy akár a másik ember, a szomszéd szívéből. Szóval nem ezt mondják, amit akkor Izraelben, hogy na, mindjárt hol van a te istenetek, hol van a ti szabadítótok, bár néha még ezt is megfogalmazzák a körülöttünk élők, de egyszerűen szégyent hozunk az Úrra. Szégyent hoztam az Úrra. És egy megoldás van, de ez élő és valós, amit itt a proféciában is olvasunk, és ez egy kicsi szóval kezdődik. Azt mondja az Úr a mai alapigénk elején, hogy bár, vagy mégis. Bár én pontosan tudom, mi a helyzet. Én pontosan tudom, mondta akkor ott, hogy tényleg veletek példálóznak az emberek, és gúnyolják az én nevemet, így szól az Úr. Hol van a ti nagy istenetek? Bár én pontosan tudom, hogy a családi életetek, a pénzgazdálkodásotok, a terveitek és cselekedeteitek miatt egy csomóan megbotránkoznak bennem, egy csomóan szidnak engem, de egyébként, amikor titeket szidnak, az is fáj, hát mondja az ige, ha valaki titeket bánt, a szemem fényét bántja. Bár mindez igaz, mégis. És itt jön egy üdv ígéret, itt jön egy ébredés ígéret, itt van egy teljes megújulás ígéret, ebben az egy mondatban összesűrítve. Szörnyű szembesülni a szitokszó létünkkel, a valósággal. Kézzel, lábbal tiltakozunk ellene, hosszú-hosszú ideig. De mégis van remény. Azért van remény, mert itt a mai szakaszban, a második versben mindjárt ezt mondja az Úr. Szánalomra indultam Sion iránt, nagy-nagy szánalomra. Újra mondja, amit mondott korábban az első fejezetben. Újra megszán. Még mindig szán. És másodszor tudjuk, valljuk, hogy a bűn miatti lángoló haragja már lesújtott a bűnre. A 2 Korintus 5.21-ben olvassuk, hadd idézzem most egy kicsit szabadon és alkalmazva, Szent Fiát, akiben nem volt bűn, bűnné tette értünk, hogy minket, akik hiszünk Jézus Krisztusban, gyermekeivé fogadhasson. A kereszt evangélium ez röviden. Szent Fiát, akiben nem volt bűn, bűnné tette értünk, hogy minket, akik hiszünk Jézus Krisztusban, gyermekeivé fogadhasson az Isten. Ezért, testvéreim, a mai ige, a Zakariás 8.13 valóságos ígéret itt és most ránk nézve. Ránk nézve, testvérek. És bár szitokszóként emlegetnek titeket a népek, Júda háza és Izrael háza, én megsegítelek benneteket, úgyhogy áldássá lesztek, ne féljetek, legyetek erősek. És így hadd tegyek még bizonyságot röviden erről a négy ígéretről, ami benne rejlik ebben a mai igében. Mi mindent ígér meg Isten? Megsegítlek benneteket. A megalázkodó és odaszánt élet valóságosan megtapasztalja, testvérek, például a Zsoltár 50.15-öt, amit szoktunk egyfajta mennyei telefonszámnak is nevezni. Hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak téged, és te dicsőítesz engem. A megalázkodó és odaszánt élet megtapasztalja Róma 8 minden igazságát, a legismertebbeket is, 28.-31. vers fejből is tudja szinte mindenki. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik az Istent szeretik, minden javukra van. És az egyházi címerünk aláírt igevers, a 31. vers. Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk? Szó szerint és teljesen valóságosan igaz, és ezt bizonyítja maga a történelem, a reformáció és az azóta eltelt évszázadok. Mert Bocskai, mert Bethlen, Rákóczi és mások valóban bíztak, és meg tudták alázni magukat mondjuk fejedelm létükre az élő Isten előtt, és segítségül hívták az Úr Jézus nevét. De tudjátok, ma is odaszánt hívő vezetőkre szorulunk, és odaszánt hívő állampolgárokra. Nem egyszerűen ügyes politikusokra, nem jóbeszédű ügyvédekre, itt most ne konkrétan az ügyvédekre gondoljatok, hanem az ügyünk védelmezőire, és nem akarok elveszni itt a napi dolgokban, nem is az én dolgom, hogy itt elemezzem, de ki ne hallott volna ennek a holland liberális hölgynek a jelentéséről, Sargentini jelentésről, ami úgy igazán megdöbbentett, az a lelkes öröm, amikor az ő elvtársai örültek, amikor megszavazta az Európai Parlament ezt a jelentést. Hát elég rendesen gyaláznak ott bennünket, magyarokat. Szükség van, és szükség volt, és szükség lesz. Odaszánt szívű, hívő, alázatos vezetőkre és közalkalmazottakra, állampolgárokra, egyszerű gyalogosokra, mint mi. De mi vihetjük haza, testvérek, innen mostantól, azt mondja az Úr, a seregek Ura, megsegítelek benneteket. És személyesen is értetett, testvér, mindezt, megsegítelek. És akkor válik igazán működővé, hathatósá ez az ígéret, amikor már látom szitokszó életemet. De, bár, mondja az Úr, mégis áldássá lesztek. És tudjátok, ez nem csupán annyit jelent, hogy egy-két áldott dolgot véghez tudtok vinni időnként. Mert azt mindenki tud. Egy-két jó dolgot mindenki meg tud tenni az élete folyamán. Ez az ígéret, ez azt jelenti, hogy a léted, a megjelenésed, a gesztusaid, a kisugárzásod lesz áldássá. Áldássá lesztek. Egész valótok. És megéljük, megtapasztaljuk, amit Jeremiás írja a 15. részében, a könyvében, hogy igenis ők térnek majd hozzád, és ne te térj hozzájuk. Amikor látják rajtunk az áldást, ami kisugárzik, és megéljük azt, amit Pál így ír, amikor gyaláznak, áldást mondunk, 1 Korintus 4-ben. Egész életünket áthatja. Ne fizessetek a gonoszért gonosszal, vagy a gyalázkodásért gyalázkodással, hanem ellenkezőleg mondjatok áldást, hiszen arra hivattatok el, hogy áldást örököljetek. Mondjatok áldást. És ne csak a másik gyülekezetre, meg a másik felekezetre, hanem még az ellenségeinkre is. És folytatja az ígéret, ne féljetek, vagyis semmit ne tegyetek félelemből, ha ti az Úréi vagytok, és tisztában vagytok azzal, hogy szitokszó létektek ellenére mennyire szeret benneteket az Isten, akkor ne féljetek, és semmit ne tegyetek félelemből. Nem kell félelem miatt, mert aggódok, félek valamitől, aggódom valami miatt. Nem kell ügyeskedni, nem kell hazudni, nem kell manipulálni, nem kell kis csalásokba belemenni. Nem kell a misszióban olyan eszközöket igénybe venni, amelyek nincsenek összhangban Isten ígéreteivel és igéjével. Nem kell félni, ha nincs elég pénz, ha nincs elég egészség, ha nincs növekedés. Nem kell félni. Ne féljetek, azt mondja a seregek ura, hanem cselekedjetek hitből. Ahogy a Habakuk könyvében és a római levélben is, és sok több helyen is olvassuk, az igaz ember hitből él, és nem félelemből. Hitből él. Ora et labora, kéne ismerni latinul is. És ez nem csak a debreceniek és a kollégium híres felhívása. Imádkozz és dolgozz. És végül, legyetek erősek, mondja az Úr, és bizony olyan erő áll rendelkezésünkre, amit egyszerűen nem is tudunk elképzelni. Még akkor is, amikor Pál így tanít, hogy különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban, de Isten, aki mindezt véghez viszi mindenkiben, ugyanaz. De ne egy személytelen erőben bízzunk, most csak utalok rá, mert ma már szállóigévé lett egy filmből, mindegy, melyikből bíz magad az erőre. Ne az erőre bíz magad, hanem egy személyes Istenre. Az Úr Jézus Krisztusra és az ő atyára. Mert nem a félelem lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. És így beszél végül a Biblia utolsó könyve is az Úrról, a Jelenések könyve 7. része például. A tisztesség, a hatalom és az erő, ami Istenünké örökkön, örökké. Higgyük testvérek, a mindenható Isten nekünk és rólunk mondja a mai alapigét. És bár szitokszóként emlegettek titeket a népek, Júda háza és Izrael háza, én megsegítelek benneteket, úgyhogy áldássá lesztek. Ne féljetek, legyetek erősek. Azért teszi ezt, mert mégis szeret, ahogy olvastuk, bár lehetetlennek tartja a megmaradt nép, hogy ez így legyen abban az időben, az én számomra mégsem lehetetlen. Így szól a seregek ura. Amen. Isten igéjére válaszolva most együtt énekeljünk testvéreim, és énekeljük a 230. dicséret 3. és 4. versét. A 230. dicséretünk 3. és 4. versszakát, boldogságnak napja süt rám, jóság fény jár utamon. Így helyünkön maradva, elcsendesedve, magunkba szállva imádkozzunk. Seregek ura, édesatyánk, megvalljuk, hogy érezzük ez az ige valóban rólunk és nekünk szól, de megvalljuk azt is, urunk, hogy olyan nehéz őszintén szembenézni ezzel, hogy szitok szó az életünk, sokan miattunk gyaláznak téged, kételkednek benned, keresnek, és azt mondják, hogy nem vagy sehol, mert nincs hatalmad, mert nem látszik rajtunk a te szabadításod, nem látszik az életünkben a te erőd, és nem látszik a te szentséged. Urunk, bocsáss meg nekünk, de áldunk téged, hogy mindezek ellenére felkínálod ígéretedben kegyelmedet, végtelen erődet, felkínálod a bűnbocsánatot, felkínálod a te szeretetedet. Urunk, édesatyánk, Jézus Krisztusért valóban cselekedd meg, hogy lekerüljön rólunk mindannak rossz híre, emléke, átka, amivel megterhelt a múlt, és amivel mi magunk is hozzájárultunk ahhoz, hogy az emberek ne ismerjenek meg téged, hogy csak csalódjanak, hogy csak a fejüket csóválják, amikor ránk néznek, mint hívő emberekre, vagy ránk néznek, mint keresztény közösségre. Édesatyánk, te Jézus Krisztusért és a te lelked erejével meg tudod tenni, hogy a mi életünk őszintén szembesül minden nyomorúságával, és szembesül azzal, hogy igen, így tör át a te kegyelmed, amikor mi alázatosan felvállaljuk azt, akik vagyunk, amivé lettünk, és amennyit botránkoztattunk mások életében. Urunk, hajolj le hozzánk, és cselekedd meg, hogy valóban te áldássá teszel bennünket. Áldássá a családban, a gyülekezetben, az országban, a nemzetben, sőt áldássá akár európai vagy világ méretekben. Nagy szavak ezek, urunk, tudjuk, de neked semmi sem lehetetlen. És kérünk még, hogy bocsásd meg, hogy bár hívő embereknek mondjuk magunkat, olyan sokszor mégsem hitből élünk. Nem hitből cselekszünk, tervezünk, hanem félünk. És félelmeinkből találunk ki különböző megoldásokat, gondolunk el terveket, és hajtunk végre furcsa és sokszor egészen tisztátalan és törvénytelen dolgokat. Bocsáss meg nekünk, urunk, és növeld a mi hitünket. Szeretnénk valóban hitből dönteni a házasságunkban, a gyermeknevelésben, a szülők iránti tiszteletadásban, hitből dönteni a gyülekezet jövője építésében, hitből dönteni akkor, amikor előre nézünk, és hitből imádkozni vezetőinkért úgy az egyházban, mint az államban, a kormányban. Hadd imádkozzunk mindazokért, akiket felelős poszttal bíztál meg, hogy rád nézve, beléd kapaszkodva, őszinte alázattal és mély hittel hozzák meg a döntéseiket. Így kérünk, urunk, valóban ezekért a közösségekért, kicsikért és nagyokért, fiatalokért és idősekért, hogy akik hallják a te szavad, megújulva boldog örömmel vallhassák, nagy az Úr és hatalmas az irgalma, véghetetlen a szeretete, legyőzhetetlen az ereje, mindeneknek Ura teremtője és fenntartója vagy, és Úr Jézus, te fogsz visszajönni, és te előtted fog leborulni minden nép, és minden nyelv vallani fogja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Így imádunk mi téged, és szeretnénk is imádni egész életünkkel, magasztalni Úr Jézus mindig, mindenütt, mindenkor, nem félve senkitől és semmitől, mert ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk. Így kérünk konkrétan betegeinkért, gyógyítsd őket, szeresd őket, Urunk. Kérünk gyászolóinkért, vedd őket körül a te vigasztaló igéddel, ígéreteiddel. Könyörgünk a magányosokért, egyedülállókért. Könyörgünk gyermeküket elvesztő emberekért, könyörgünk szüleiket elvesztőkért. Könyörgünk a hitoktatásba beiratott gyerekekért, hogy senki el ne sodródjon, hanem mindenki rácsodálkozzon a te szeretetedre. Urunk, könyörgünk az ifjúságért, konfirmandusokért, gyerekekért és felnőttekért. Könyörgünk óvodánkért, szociális központunkért, mindenféle szolgálatunkért, ránk bízott temetőért, temetőkért, temetésekért, hadd hangozzék mindig a Te ígéd, Urunk, mert a Te ígéd igazság. Így áldunk, magasztalunk és kérünk, hallgass meg minket, maradj velünk, és valóban, hogy megígérted, tedd áldássá a mi életünket. Amen. Helyünkről felállva imádkozzuk el az Úr Jézustól tanult imádságot közösen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után a mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon velünk most és minden időben. Amen. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Befejezésül énekeljünk, testvérek, énekeljük a 312. dicséretünket. Közeledik az advent, de nem ezért választottam, hanem mert úgy érzem, hogy a szövege, mint egy ráfelelő imádság a hallott igére. Tehát a 312. dicséretünket énekeljük végig, imádkozzuk együtt. Várj, ember szíve, készen, mert jő a hős, az Úr.